és Horvátországgal folytatjuk továbbadó világrovatunkban Feledi Botond a vonalban. Szervusz!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát, ha végre egy olyan országba értünk, ami mivel, hogy fél Magyarország, vagy talán háromnegyed Magyarország oda jár nyaralni, talán sokakat érdekel úgy a bel, mint a külpolitikája, ez a te reszortod, és hát ugye a közös történelmi gyökerek okán is talán kicsit jobban figyelünk a szomszédok közül a horvátokra is, meg hogy más országokra is. És ahogy így néztem, az elmúlt időszak híreit nem valami felhőtlen a horvát-magyar viszony, de erről majd később, mert hogy ennél frissebb hír, hogy nem olyan régen ugye elnökválasztások voltak Horvátországban.
Így van, hát annyira nem régen, hogy a második forduló azért már 12-en volt.
Hoppá, várj, csak Botond, léci, ismételd meg ezt, mert kicsit Darth Vader-es vagy R2D2-s lett a hangod, valami van a rendszerben.
Na, megint,
most jó. Most
már
jó.
Megint dolgoznak, most
igen.
Jó vagyunk.
Igen,
jó,
igen,
most
igen.
Oké. Okay. Tehát tényleg most január 12-én tartották a második fordulóját az elnökválasztásnak, ahol a pozícióban üldögélő Milanovićot, a meglehetősen populista és oroszpárti elnököt újra választották, méghozzá nem is kis többséggel, tehát óriási előnnyel nyerte meg az egyébként miniszterelnököt adó párt jelöltjével szemben ezt a második fordulót. Úgyhogy bebetonozta a pozícióját. Ezt nagyon sokan figyelték Washingtontól Moszkváig, hogy vajon kinek sikerült megtartani az elnöki pozíciót. Ugyanolyan jelképes poszt ez, mint Magyarországon, de mivel közvetlenül választott, ezért megvolt neki a fontossága, és főleg azért is érdekes volt, mert ugye előző évben voltak általános választások is áprilisban, amit viszont a kormányzó HDZ, tehát a kereszténydemokraták, úgy is mondhatjuk, hogy itt a magyar térképen el tudjuk helyezni, tehát az Európai Néppárt tagja és a Tiszával egy frakcióba ülő HDZ nyerte meg, és maradt Plenković a miniszterelnök. Tehát más párt adja a kormányt, más párt adja az államfőt, és ezzel ezek a kellemes belső konfliktusok ugye megmaradtak, hiszen meglehetősen más gondolnak a világról. Tehát amíg a kereszténydemokraták most egy alapvetően NATO-párti, ukrán barát, EU-párti arculatot mutatnak. Ezzel szemben a szocialisták elnöke, az kifejezetten egy nyugatkritikus. Hát mondhatjuk, hogy a Fico és a majdnem nyert román elnök vonalán haladó, retorikailag mindenképpen orosz barát figurát rögzített. Tehát ez most a hazai felállás, és utána kis pártok jönnek. Ugye a kereszténydemokraták nem tudtak egyedül kormányt csinálni, úgyhogy az egyet tőlük jobbrább álló hazapárt találtak össze. Ezt nacionalistának tartják Horvátországban, magyar skálán megint csak ők egyébként nem a patriótákban foglalnak helyet, hanem a Meloni féle a patrióták és a néppárt közötti jobboldali frakcióban üldögélnek, hogyha ezzel talán tudjuk segíteni a hallgatóknak, hogy kit hol helyezzünk el a radikométeren.
Igen, és a horvát belpolitika az mennyire turbulens, tehát ott is mennek ezek a, mert ugye a világ elment egy ilyen nagyon polarizálódó, nagyon durvuló politikai hangnem felé, és politikai élet felé, ez Horvátországra is jellemző?
Horvátországban is halad a polarizáció, nem tartott azért még, mint a merénylet utáni Szlovákiában, vagy Magyarországon, vagy az Egyesült Államokban, tehát azért nem ezen a skálán látszik így kívülről játszani az ország. Viszont a megélhetés és a demográfiai válság úgy látszik, hogy sokkal inkább a hétköznapokra nyomja rá a bélyegét. Tehát most pénteken volt új fent ez az óriási bojkott, ahol a tulajdonképpen a vevők azt mondta, hogy annyira drága lett minden Horvátországban, hogy inkább egy napig nem vásárolnak, és ezzel próbálják rákényszeríteni a nagybani kereskedőket egy kis árcsökkentésre. Mondjuk ez utóbbi végképp nem jött be, mert szinte nem is nagyon reagáltak, viszont meghirdették ezt a következő péntekre is. Ezek a számok egyébként megint csak magyar szemmel nem olyan feltűnően nagyok. Ugye a Eurostat szerint 2020 óta volt egy 45%-os élelmiszer áremelkedés. Ebben mondjuk a kenyérárak azok 61%-kal emelkedtek az EU-s 35%-hoz képest, de most hát nem tudom, hogy fejből tudjátok-e a magyar adatot, gondolom egy picivel rosszabb.
Mi se panaszkodhatunk, nem.
Igen, tehát hogy érdekes módon itt megszerveződött emiatt egy mozgalom, és nyilván ennek előbb-utóbb lehet majd politikai
hatás. És micsoda hatásos mozgalom, mert így felszólították az embereket, hogy ilyen drága, jól van honpolgárok, akkor ne vásároljunk, és ennek érezhető hatása van a horvát bortok forgalmán.
Hát 44%-kal estek a tranzakciók száma pénteken. Most nyilván más kérdés, hogy a többi napon ezt kiegyenlíti el, vagy pedig átmentek a szomszédországokba egyes helyeken. Tehát, hogy sokféle módon lehet tüntetni. Kérdés tényleg, hogy hány ilyen péntek kell, hogy válaszoljanak. A másik oldalon nagykereskedők, szóval ez egy izgalmas társadalmi kezdeményezésnek ígérkezik. Tehát ez mindenképpen mutatja, hogy van élet. Ugye nálunk nem annyira ismert módon, de ez ugye itt a Balkán északi részén mindenképp egy jellemző társadalmi körésvonal, hogy ki hol foglalt helyet a második világháborúban. Uh-huh. Tehát, hogy ki volt partizán, ki volt usztasa, ki volt esetleg utána a kommunizmus, mely sorában állt, az is fontos kérdés, de itt a második világháborús körésvonal számunkra sokkal meglepőbb módon nagyon meghatározó. Tehát ez egy érdekes dolog, ami visszaköszön aztán a pártéletben, meg minden másban is. Uh-huh. Egyébként, tehát tényleg az látszik, hogy viszonylag stabil a politikai pártok támogatottsága, tehát hogyha ránéz az ember ezekre a felmérésekre, a többi országban jóval inkább úgy mondhatnám, hogy rángat az egyenes, míg a horvátoknál ez egy relatív stabil kormánykoalíció és egy relatív stabil kormányvezető párt az elmúlt évekre visszanézve, tehát nem az van, hogy ez időnként 10-30%-os párt, hanem szépen stabilan működik. Úgyhogy Plenkovics kormányzásával is elégedettek, és úgy tűnik, hogy Milanovic elnökségével is, bárki bármit.
Hát na jó, erről. Hogyha a gazdasági mutatók ilyenek, akkor általában elégedettek a honpolgárok, úgyhogy ez érthető.
Hát ezt Biden nem így látta.
Igen.
És tényleg, el is feledkeztem a kölyökről. Ahogy Bödös Tibor hívja Bident, igen. Na, figyelj, viszont a horvát külpolitika az milyen, mert hogy nekik meg ilyen nehéz szomszédságuk van. Ha nézzük, hogy mennek a kirendeli be kinek a külügyminiszterét, és miért játsz meg Magyarországgal. Ugye van egy hagyományos feszültség a délszláv háború óta a szerbekkel, szóval nem tűnik egy ilyen könnyűnek horvát külügyminiszternek lenni.
Így van, és hát ugye nemrég szüntették meg az Interpol részről a nemzetközi elfogadó parancsot a magyar MOL vezetőivel szemben, végül itt a hosszú-hosszú-hosszú horvát-magyar pereskedés, nemzetközi pereskedés és minden más eredményeképpen, tehát itt a MOL ügy és a Sanader ügy az gyakorlatilag hosszú évtized óta mérgezi a budapesti-zágrábi kapcsolatokat. Tehát velünk sem töretlen ez a történet. A szerbekkel nyilván részben Bosznián keresztül is még továbbra is megy a, mondjuk úgy, hogy erőprojekció, tehát hogy ki hogy tudja Boszniát életben tartani, vagy éppen ugye a szerb oldalról, a szerb köztársaság részéről Boszniában akadályozni a haladását az államszövetségnek. Úgyhogy hát van egy ilyen.
De mi az, ami leginkább szúrja. Bocsánat, mi az, ami leginkább szúrja a szemét a horvát kormánynak? Az, hogy orosz pártiak vagyunk, ugye, mert erről beszélt a védelmi miniszter.
Vagy revizionista törekvéseink vannak.
Vagy az, hogy mondjuk Szerbiával nagy haverság van.
És vagy mindez együtt.
Igen.
Hát szerintem érdemes azért elválasztani, nyilván vannak a retorikai részek, ami tehát most az, hogy a Nagy Magyarországos könyvet kiosztották Brüsszelben, és több szomszédos ország újra beleszállt ebbe a sztoriba. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen kötelező kör, ami igazából mindkét félnek jó, tehát Magyarországon is vannak politikai szereplők, akik akkor el tudják ezt mondani, hogy ezt megcsinálták, és ott is vannak szereplők, akik kiállnak gyorsan a védelemért. Tehát, hogy Ez inkább a narratíva erősítések része és területe. Az, hogyha most Zágrábban ülünk biztonságpolitikai szempontból körbenézve, és azt látjuk, hogy Budapest közeledik Szerbiához, az viszont valóban egy olyan nagyon klasszikus pozíció, amikor azért úgy fölmennek a piros zászlók, az ő szempontjukból egyértelműen nem szerencsés egy ilyen konstelláció, és emiatt biztos, hogy dolgoznak azon, hogy adott esetben ezt ellensúlyozzák, akár amerikai kapcsolatokkal, akár más típusú kapcsolatokkal. Ez egyébként látszott is, meg látszik is, tehát április van 2022-ben, tehát a háború második hónapjában, amikor a nagy orosz diplomaták kiutasítása hulláma zajlott, akkor ők 18 diplomatát elküldtek, és további 6 személyzetet a zágrábi orosz nagykövetségről, ugye ez az, amikor Magyarország ebben nem szállt be. Tehát ezzel is, illetve az Egyesült Államokkal létező védelmi megállapodással is abszolút élnek és dolgoznak Zágrábban. Ugye 2009-ben lépett be Horvátország a NATO-ba 10 évvel utánunk, de azóta benne vannak a Visa-waiverben, és hát létezik egy kettős adózást elkerülő egyezmény, amit ők megkaptak menet közben, miközben a miénk ugye meg lejárt, és nem lett megújítva.
Oké, mennyire értékelődhet fel Horvátország a régióba? Ezt azért kérdezem, mert a Zolinak is feltettem ezt a kérdést, hogy tekintve, hogy az ukránok lezárták az orosz gázt, Közép-Európa energiaellátásában felértékelődhet a horvátok szerepe. Van-e ebben szerinted valamiféle stratégiai előny a horvátok számára?
Abszolút igen, és ezt igyekeznek is kihasználni. Ugye itt megint az a kérdés, hogy a gazdasági racionalitás és a politikai követelmények hogyan találkoznak. Tehát a Krki LNG terminál, tehát sefolyósított földgáz terminál az abszolút egy kiváló bejárati pont lehetne az Adriai tenger felől itt a osztrák-magyar valóságban, a szlovák irányba is. Ezekhez ugye a megfelelő vezetékeket, a megfelelő kapacitású vezetékeket és interkonnektorokat ki kell építeni a határszakaszokon. Ugye ez egy hosszan-hosszan húzódó szaga volt a magyar-horvát energetikai kapcsolatok területén, amire aztán sor került, tehát érdemben lehetne itt akár többet is importálni. Minden esetre ezt a terminált hosszan-hosszan építették, és valószínűleg annak is lehet szerepel, hogy az egész MOL-INA vitában vajon mennyi befolyása lehet a magyar államnak a horvátok szerint egy ilyen történetben. Tehát ez tulajdonképpen zajlik, ez a csata, egészen azzal bezárólag, hogy volt a háború előtt olyan orosz megkeresés, amikor ők akartak egyes horvát energetikai cégekbe beruházni, és egyébként a kínaiak is például egy szélerőmű farmot építettek, és láthatólag igyekeznek ezen a területen is megjelenni a dollárjaikkal. Tehát ez zajlik, ez itt van, mindenki igyekszik a Balkánon az energetikában megjelenni, és ez az oroszoknak a háború előtt abszolút prioritás volt, messze nem csak Horvátországban, hanem hát most tudjuk, hogy a nisi szerbiai jelenléttől kezdve a kisebb országokig ez egy meghatározó lehetőség volt. Úgyhogy ebben teljesen egyetértünk.
Mi a helyzet a Nyugat-Balkán-Európai Uniós integrációjával kapcsolatos horvát állásponttal? Mert ilyenkor ilyen történelmi viták szoktak vagy így, vagy úgy rendeződni. Tehát azért az érdekes momentum lesz, hogyha mondjuk szavazni kell erről, és a horvátoknak szavazniuk kell a szerbekről például, hogy lehessenek-e uniós tagok. Vagy ezek az ellentétek már így elsimultak ezzel kapcsolatban?
Hát mondjuk úgy, hogy az ellentétek ugye ennél sokkal mélyebben futnak, tehát ez elviekben csak egy megnyilvánulási területe annak, hogy a horvát külpolitika hogyan fest. Egyébként hivatalosan nagyon elkötelezettek a bővítés iránt, hiszen azt látják, hogy például Bosznia-Hercegovinát azért ezzel lehetne behozni, és tulajdonképpen ezzel inkább horvát oldalra lehetne állítani az államszövetséget, ha ugye menet közben nem esik szét, csak halkan tegyük hozzá, mert már beszélgettünk ebből az országról. És azért, ha visszagondolunk a magyar időszakra, amikor a román vagy éppen horvát belépés volt terítéken, mindig felmerül, hogy a belépés az egyetlen olyan diplomáciai pillanat, amikor még mondjuk úgy, hogy határozottabban ki lehet kényszeríteni bizonyos kondíciókat. Tehát, hogy addig nincs belépés, amíg ilyen vagy olyan törvény vagy kisebbségek helyzetét rendező valamilyen jogszabály nincs elfogadva típusú kéréseket lehet tenni, tehát számukra ez egy eszköz lenne abban, hogy érvényesítsék az akaratokat a bővítés során. Tehát ezt inkább azt hiszem ilyen szemmel kell nézni, nem pedig ilyen történelmi bosszúállás jegyében csak azért is kizárásos díj. Ennél azért Magyarország is, de Horvátország is ezt a bővítési politikát egy pragmatikus megközelítéssel tekinti. Úgyhogy tehát nincs olyan kimondva, hogy még mi nem, és főleg a boszniai irány miatt a bővítést alapvetően támogatják.
Uh-huh. Oké, na hát mondja valaki, hogy nem érdekes esek a horvát hétköznapok. Köszönjük szépen!
Egy kis adalék még Csabitól, amikor a turizmusról beszéltünk, hogy ez mennyire húzza a GDP-t. A horvátországi turizmushoz nem kritika jön, de az igazsághoz tartozik. Lassan 20 éve járunk minden évben egyszer a horvát tengerpartra. Elképesztő a túlhasználat. Az évről évre felbukkanó újabb és újabb beruházások, a túlhasználat miatt pedig a tengeri part közeli élővilág hihetetlen romláson ment keresztül. Tavaly Novigrád partját olyan trutyi borította, hogy napokig nem lehetett a vízben jó ízűen fürödni. Mindezek ellenére még mindig egy jó útirány, csak oda kellene figyelni a környezetvédelmi beruházásokra is. És hasonlók jöttek egyébként más hallgatóktól is, az a túlhasználat. Hát ugye ez egy veszélyfaktor.
Ugye fenntartható turizmus
kéne. Bizony, bizony. A fenntarthatóság.
Abszolút, igen.
És erről még nem is beszéltünk. Jó, nagyon szépen köszönjük, Botond, az összefoglalót, szép napot és tartalmas
estét. Nektek is, és hallgatóknak
köszönjük is. Szépen.
Szia.
Sziasztok.
Adóvilág rovatunkban beszéltünk Horvátországról, Gerendi Zoltán és Dr. Feledi Botond most egy utólag mondta el, és közben a horvát összetartásra a kiskereskedelmi árra kapcsán azt írja a Banános, hogy mert a horvátok tökösek, nem úgy, mint a magyarok.